Iskarióti Júdás akkor 25 év körül járt. Közepesen magas volt, és nem volt csúnya. A haja nagyon fekete, a szakálla kissé vöröses. Ruházata tisztább és finomabb, mint az átlag zsidóké. Beszédes és szolgálatkész volt, és szívesen fontossá tette magát. Jól értesültséggel beszélt nagy és szent emberekről, és nagy hangú volt ott, ahol nem ismerték. Ha pedig akadt valaki, aki jobban ismerte, és a hamisságát a fejére olvasta, megszégyenülve visszahúzódott. Dicsőségre, rangra és pénzre sóvárgott. Mindig szerencséje volt. Hírnévre, hivatalra, megbecsülésre, pénzre vágyott, anélkül, hogy mindez tudatos lett volna benne. Jézus megjelenése nagyon izgatta. A tanítványok el lesznek látva, a gazdag Lázár ott van Jézus mellett. Az emberek azt hiszik, országot fog alapítani. Mindenfelé egy királyról, a messiásról, a názáreti prófétáról beszélnek. Jézus csodáival és bölcsességével tele volt mindenkinek a szája. Júdás nagyon vágyódott arra, hogy a tanítványának nevezzék, és a dicsőségében, amelyet ő evilláginak tartott, egyszer része legyen. Már régóta mindenütt gyűjtötte a Jézusról szóló híreket, és terjesztette róla az újdonságokat. Több tanítvánnyal megismerkedett, és most végre Jézus közelébe jutott. Különösen azért kívánkozott Jézus közelébe, mert semmiféle meghatározott foglalkozása nem volt, és egy félig tanult ember volt. A számvitellel és kereskedéssel is felhagyott, és a vagyonát, amelyet természetes apjától örökölt, eltékozolta. Az utóbbi időben mindenféle megbízatásokat teljesített, üzleteket kötött, ügynökösködött, és ebben nagyon serény és ügyes volt. Elhunyt atyának testvérét Simonnak hívták, és földművelésből élt Iskariótban, egy körülbelül 20 házból álló kicsi helységben, amely Meroszhoz tartozott, és tőle keletre a közelben volt. Júdás szülei egy ideig, ő maga haláluk után is itt lakott, ezért kapta az Iskarióti nevet. Júdás szülei vándor életet éltek, anyja ugyanis táncos és énekesnő volt. Jefte nemzetségéből származott, úgy gondolom a felesége országából, Tobból, ahová mint felesége országába menekült Jefte, arról a vidékről, ahol Saul megverte az amalekitákat. Júdás anyja költőnő is volt, dalokat és mondókákat szerzett és énekelt hárfa kísérettel, fiatal leányokat táncolni tanított, és mindenféle ékszert és divatot vitt egyik helységből a másikba. A férje nem volt vele, amikor úgy gondolom egy főtisztől Damaszkus környékén ezt a szerencsétlen gyermeket fogadta. Azt hiszem, hogy az igazi férje, egy zsidó, akkoriban Pellában élt. Amikor anyja vándorlás közben szülte meg őt Askalonban, kitétellel megszabadult tőle. Ez olyan történet volt, mint Mózesé. Júdást is röviddel a születése után kitette a vízre, és gazdag, gyermektelen emberek kezére játszotta, akiknél Júdás előkelő nevelést kapott. Később azonban rossz gyermek lett, és egy csalással újra anyjához került gyámság alá. Az is a szemem előtt lebeg, hogy anyjának férje, amikor tudomást szerzett Júdás születéséről, megátkozta őt. Júdás némi vagyont örökölt természetes apjától. Szülei halála után leginkább Iskariótban élt, a nagybátyjánál, Simonnál, aki tímár volt, és kereskedőként alkalmazta Júdást. Ő ekkor még nem volt gonosztevő, de nagyhangú, becsvágyó és pénzvágyó volt, és álhatatlan. Nem volt kicsapongó vagy vallástalan, a zsidó szokásokat rendben megtartotta. Olyan embernek látom, aki könnyen a legjobbakra, de a legrosszabbakra is hajlik. Minden simulékonysága, kedvessége mellett az arcán valami szomorú kifejezés ült, mely bírvágyából, törtetéseiből és mások erényeire irányuló titkos irigységéből fakadt. Kicsi zömög fickó volt, szerfelőtt szolgálatkész, fürge és fecsegő. Egyáltalán nem volt ellenszenves. Volt valami barátságos, hizelgő, és mégis visszataszító benne. A szülei nem éltek értékes életet. Anyja házasságtörésben foganta. A férjének a nevében szerepelt a Beel, és ez valahogy ördögit jelentette. Természetes apjában volt bizonyos jóság, és ebből valami Júdásba is átszármazott. Amikor később visszakerült anyjához, és az vitába keveredett a férjével miatta, ő is elátkozta Júdást. Anyja és a férje bűvészek voltak, mindenféle művészetet üztek, és néha jól ment a soruk, máskor nem volt semmiük. A tanítványok eleinte jól fogadták szolgálatkészsége miatt, még a sarujukat is tisztította. Bámulatosan tudott futni, és kezdetben nagy utakat tett meg a közösségért. Csodát tenni soha nem láttam. Mindig tele volt féltékenységgel, irigységgel, és Jézus élete vége felé a vándorlás, az engedelmesség és a számára érthetetlen titokzatosság fárasztotta. Október 29-e. Merosz közepén van egy nagyon szépen megépített kút. A vizet csővezetéken kapja a várostól északra lévő közeli hegyről. A kút körül 5 tornác van, melyekbe további tartályokat építettek, és ezekbe a víz szivattyún keresztül érkezik a kútból. A legkülső tornácban van néhány házikó, melyekben fürödni lehet. Az egész teret be lehet zárni. Ezekbe a kút körüli folyosókba ma reggel a városnak nagyon sok súlyos és gyógyíthatatlannak tartott betegét hozták ágyakon, és a legbetegebbeket a legkülső folyosón házikóban helyezték el. Ennek a városnak bámulatosan sok súlyos beteg embere van, mert züllött, megvetett és magára hagyott. Vannak itt öreg, régóta viszkóros, béna és mindenféle beteg emberek. Jézus idejött a tanítványaival, kivéve Júdást, akit még nem mutattak be neki. A hely farizeusai és néhány máshonnan való idegen vele jött, a kút közepén álltak meg, ahonnan mindent át lehetett tekinteni, és részben csodálkoztak, részben bosszankodtak Jézus csodáin, mert többségükben öreg, helyhez kötött emberek voltak, akik eddig mindig bölcselkedő fejcsóválással, nevetéssel, válvonogatással hallottak ezekről a csodákról, és igazában nem hitték el. Most azonban csodálkozniuk és bosszankodniuk kellett, mert városuk súlyos, gyógyíthatatlan betegei, akikről azt várták, hogy Jézus gyógyítása csődöt mond, meggyógyultak, és dicsérő éneket énekelve vitték haza az ágyukat. Jézus pedig tanított, intette és vigasztalta a betegeket, és nem törődött a farizeusokkal. Az egész várost öröm és dicsérő ének töltötte be. Ez eltartott egészen délig. Ekkor Jézus a tanítványokkal a keleti kapun át ismét a szállás helyére ment. Közben az utcákon néhány egészen vad megszállott, kiabált utána, akiket elengedtek a fogdáikból. Jézus hallgatást parancsolt rájuk, erre azok elhallgattak, és egészen megalázkodva jöttek a lába elé. Jézus meggyógyította, és figyelmeztette őket, hogy tisztuljanak meg. Szállás helyéről Jézus a tanítványokkal nyugat felé indult, és fölfelé menve megkerülte a város északi oldalának egy részét, egészen a leprások házáig. Itt megparancsolta a tanítványoknak, hogy váljanak el tőle, és ők az utelágazásnál észak felé fölmentek a hegyre. Jézus pedig bement a leprások házába, kiszólította, megérintette, meggyógyította őket, és megparancsolta nekik, hogy mutassák meg magukat a papoknak a szokásos tisztulás céljából. Ezután Jézus észak-kelet felé ment azon az úton, amely becsatlakozott a tanítványok útjába. Itt jött Iskarióti Júdás a tanítványokhoz. És amikor Jézus is találkozott vele, Bertalan és a zelóta Simon e szavakkal mutatta be Jézusnak, Mester, itt van Júdás, akiről beszéltünk neked. Jézus nagyon barátságosan, de leírhatatlan sajnálkozással nézett rá. Júdás meghajolva mondta, Mester, kérlek, engedj részesednem a tanításodban. Jézus nagyon szeliden és prófétai módon válaszolta, megkaphatod, ha másnak nem akarod eladni. Körülbelül ezt mondta. Éreztem, hogy ezzel Mátyásról prófétál, aki Júdás helyét a 12 között megkapja majd, és Jézus eladására is utalt. A kifejezés átfogóbb volt, de én ezeket éreztem benne. Most valamennyien fölmentek a hegyre, és Jézus tanítani kezdett. A hegytetőre nagy népsokaság gyűlt össze Meroszból, a hegytől északra fekvő Atarodból és az egész környékről. Sok farizeus is jött ezekből a helységekből. Ezt a tanítási alkalmat Jézus néhány nappal korábban a tanítványok által meghirdette, és valószínű, hogy a galileai tanítványokat Júdás hívta ide. Jézus szigorúan az országról, a bűnbánatról, a nép elhagyatottságáról beszélt, és arról, hogy a népnek össze kell szednie magát restségéből. Itt fönn nem volt tanítószék. Ma reggel még mindent tudtam, de most elfelejtettem. A tanítás egy dombon történt, amelyet árok és fal vett körül. Ez utóbbin a hallgatók ültek és álltak. Innen nagyon messzire lehet látni a szép vidékre, Szamariára, Merozra, Tebeszre, Mihmetatra és az egész környékre. A Garizim hegyen túl csak az arra lévő öreg templomok tornyai láthatók. Délkelet felé el lehet látni egészen a Hold tengerig. Kelet felé a Jordánon túl Gileádig. Észak felé a Táborig, és tovább Kafarnaum irányában. Amikor este lett, Jézus mondta, hogy reggel újra itt fog tanítani. Nagyon sokan itt fennaludtak sátrakban, mert az otthonuk túl messze volt. Jézus a tanítványokkal a Merozi szálláshelyre tért vissza, és útközben sok mindent tanított az idő fölhasználásáról, a hosszas üdvösségvárásról és az üdvösség közelségéről, a hozzátartozók elhagyásáról, a követésről és a rászorulók segítéséről. A szálláson a tanítványokkal együtt étkezett. Fönn a hegyen a szegényeknek kiosztatta azt a pénzt, amelyet a tanítványok Kafarnaumból hoztak magukkal, és én megfigyeltem, hogy Júdás közben milyen különleges érdeklődést mutatott. Jézus a szálláshelyen étkezés közben és még hosszan az éjszakában tanított. Nem láttam, hogy aludni mentek volna. Júdás először volt egy asztalnál Jézussal, és éjszakázott vele egy tető alatt. Október 30-a. Jézus reggel ismét fölment a hegyre, és egész délelőtt nagy tanítást tartott, majdnem olyat, mint a hegyi beszéd. Nagy népsokaság volt ott. Élelmet is osztottak, kenyeret, mézet és halat, melyet a környék kis patakjaiból kialakított tavakban fogtak. Jézus a tanítványai által gondoskodott a szegényekről. A tanítás vége felé újra szólt az egy talentumról, melyet ők, mint a szolgáló gyermekei kaptak és elástak, és hevesen dorgálta a farizeusokat, akik a szegény népet csak elnyomták, és tudatlanságba és bűnökbe taszították. Megtért szamaritánusok is voltak itt, és Jézus a farizeusok szemére vetette, hogy miért gyűlölték őket. Miért nem vezették vissza már régen ezeket az embereket az igaz tanításhoz? A farizeusok ezen feldühödve vitatkozni kezdtek vele, főként azt felróva, hogy túl sok szabadságot enged a tanítványainak, és hogy azok nem elég szigorúan tartják a böjtöket, a mosakodásokat, a tisztulásokat, a szombatot, érintkeznek a vámosokkal és a szektákkal, és egyáltalán nem úgy viselkednek, ahogy a próféták és törvénytanítók tanítványaihoz illene. Erre Jézus a felebaráti szeretet parancsával válaszolt: szeresd Istent mindenek fölött, és a felebarátodat, mint önmagadat. Ez az első parancsolat. A tanítványoktól azt kívánta, hogy ennek megtartását tanulják meg, ahelyett, hogy külső szokások mögé rejtik belső rosszaságukat. Ezt kissé virágnyelven mondta, úgyhogy Fülöp és Tádé mondták neki: Mester, ezek nem értettek meg téged. És Jézus újra egész világosan elmagyarázta, és sajnálta a szegény, tudatlan, bűnös népet, melyet ők külsődleges törvény megtartásukkal úgy megrontottak. Nem, nem jó. Ezt kissé virágnyelven mondta, úgyhogy Fülöp és Tádé mondták neki: Mester, ezek nem értettek meg téged. És Jézus újra egész világosan elmagyarázta, és sajnálta a szegény, tudatlan, bűnös népet, melyet ők külsődleges törvény megtartásukkal úgy megrontottak, és érthetően kimondta, hogy azoknak, akik ilyet tesznek, nem lehet részük az ő országában. Ezután lejött a hegyről a szállása felé, mely mintegy fél órányira volt a tanítóhelytől, és egy fél órányira a várostól. Az út mentére végig mindenféle betegek nagy sokaságát hozták hordágyon, sátrak alá, és a betegek vártak rá. Sokan voltak közöttük, akik korábban lekésték a gyógyításait. Az egész környékről ide gyűjtötték, és Jézus vigasztalva és intve, különféle módokon meggyógyította őket. Itt volt Laisz is, egy naimi pogány özvegyasszony, hogy segítséget kérjen két lánya, Szabia és Atália számára, akik Naimban, mivel az ördög félelmetesen megszállta őket, házának kamrájába voltak bezárva. Én láttam ezt a két szegény teremtményt. Egészen őrültek voltak. Ide-oda hányták, vetették magukat, haraptak és vagdalkoztak maguk körül, nem lehetett őket megközelíteni. Néha pedig görcsökben feküdtek, mint a halottak. Anyjuk a szolgálóival és szolgáival szamárháton jött ide. Sóvárogva várták bizonyos távolságban, hogy Jézus a közelükbe jöjjön, ő azonban mindig másokhoz fordult. Az asszony a kívánságát már nem bírta visszafogni, és amikor Jézus arra közeledett, többször is kiáltotta, ó, Uram, könyörülj rajtam! De úgy tűnt, mintha Jézus nem hallotta volna. A mellette álló asszonyok mondták neki, hogy azt kiáltsa, könyörülj a leányaimon, hiszen neki magának semmi baja. Ő azonban mondta, ők az én húsom, és ha ő megkönyörül rajtam, rajtuk is könyörül. És újra kiáltozott. Erre Jézus mondta neki, úgy illik, hogy inkább a házam népének törjem meg a kenyeret, mint az idegeneknek. Akkor ő mondta, helyesen teszed, Uram, én szívesen várok, és vissza is jövök, ha ma nem segítesz rajtam, mert én nem vagyok rád méltó. Jézus már befejezte gyógyításait. A betegek ágyaikkal dicsérő éneket énekelve vonultak el. Jézus nem fordult a szerencsétlen asszony felé, és úgy tűnt, hogy elmegy. Ezért az nagyon szomorú lett, és azt gondolta, jaj, nem akar segíteni rajtam. Ekkor azonban Jézus hozzáfordult, és kérdezte, asszony, mit kívánsz tőlem? Ő, aki el volt fátyolozva, leborult előtte, és mondta, Uram, segíts rajtam, két leányomat Naimban az ördög gyötri. Én tudom, hogy tudsz rajtuk segíteni, ha akarod, hiszen minden a hatalmadba adatott. Jézus válaszolt neki, menj haza, a leányaid eléd jönnek, de tisztulj meg, a szülők bűnei vannak ezeken a gyermekeken. Ezt négy szem közt mondta az asszonynak, ő pedig mondta neki, Uram, én már olyan régóta siratom a bűnömet. Mit kell tennem? Akkor mondta neki Jézus, szabaduljon meg a jogtalan vagyontól, fenyítse a testét, imádkozzon, böjtöljön, adjon alamizsnát, és könyörüljön a betegeken. Az asszony nagyon sírt, mindezt megfogadta, és örömmel távozott. Ez az asszony mindkét leányát házasságtörésben fogadta. Három törvényes fia tőle távol élt, és ő bizonyos dolgokat megtartott magának, ami az övék volt. Nagyon gazdag volt, és minden bánata mellett jó létben élt, mint az előkelő emberek. Vetettem néhány pillantást Naimra. Láttam, hogy a leányok egy elkülönített kamrába vannak bezárva. Láttam, hogy amikor Jézus az anyjukkal beszélt, ájultan összeestek, és a sátán, mint egy sötét felhő távozott belőlük. Láttam, hogy zokogva sírnak, és teljesen megváltozva hívták az őket őrző nőket, és mutatták nekik, hogy meggyógyultak. Láttam, hogy miután megszabadultak, a fürdőbe mennek és átöltöznek. És amikor hallották, hogy anyjuk a názáreti prófétához ment, az ismeretségi körükből sokakkal kísérve eléje mentek. Mint egy órányira távolodtak el Naimtól, amikor találkoztak anyjukkal, és mindent elmondtak neki. Az anyjuk a városba ment, a leányok pedig őrzőikkel és a szolgákkal Merosz felé indultak, mert hallották, hogy Jézus holnap még ott fog tanítani. Nagyon megható volt a kép, amelyben az anya és a leányai találkozását láttam.